www.szentkoronaradio.com. A tiszta magyar hang.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Hadakutyán minden kedves hallgatóját. Ez itt a Szent Korona Rádió 6. alkalommal induló hat történeti műsora. Mai témánk pedig a 70. évfordulója alkalmából véget ért orosz-finn konfliktus, ismertebb nevén a téli háború. Vendégem pedig ez témában Zicherman István, hat történeti író.
Tiszteltem a hallgatóknak, és megpróbálunk éppenséggel elmerülni ebben a témában.
Először is váltatnánk néhány szót Finnországról, mint országról, mert Finnország, mint ország, mint tudjuk, nem igazán létezett. Ha jól tudom, önálló hercegségként is egy 250-300 évre tekint vissza, jól mondom?
Igen, nagyjából ez a helyzet, mert gyakorlatilag a svéd királyság részét alkotta Finnország elég sokáig, aztán a 19. század elején egy szerencsétlenül elsőt svéd hadüzenetnek és egy politikai afőrnek köszönhetően Oroszország, pontosabban az orosz birodalom része lett, és 1918-ban vált független állammá.
Most így, hogy az időt el tudjuk helyezni, 1939 végét írjuk, és ez a téli háború 1939 és 40 telén zajlott le. És a március 12-én ért véget, vagyis pont 70 éve, egy kicsivel több, mint 70 éve. Általános hadihelyzetről valószínűleg tudhatja a kedves hallgató, hogy a II. Világháború elején járunk. Azon belül is a furcsa háború időszakában, amikor is Németország már lerohant a Lengyelországot, pontosabban az oroszokkal együtt karöltve fölosztották azt, és még Szlovákia is kivette belőle a részét.
Sőt, még Litvánia is.
Volt a hadüzenet angol, francia részről, de ettől függetlenül semmiféle hadi esemény nem zajlott ebben az időszakban.
A nyugati fronton
legalábbis. Lengyelországban meg már nem zajlott, ugyanis szeptember 31, ha jól tudom, ott véget is ért a történet.
Hát gyakorlatilag igen, 31-re már teljesen stabilizálódott a lengyelországi helyzet, sőt, akkorára már megtörtént Nyugat-Belarusia és Nyugat-Ukrajna vagy Kelet-Lengyelország más néven annektálása, illetve a balti államok annektálása is már folyamatban volt. Azaz magyarán szólva, 39-ben már megkötötték az úgynevezett Molotov-Ribbentrop-paktumot, ami egy óriási lehetőséget adott Sztálinak és a klikjének arra, hogy visszaállítsák úgymond a régi orosz birodalmat, csak most már szovjet zászló alatt, a 1918 előtti határokon belül.
Finnországgal kapcsolatban, ugyanis itt a finn-orosz kapcsolatról volt szó, Finnországot hogy érintette ennek a világméretű konfliktusnak a kirobbanása, úgy, mint második világháború?
Finnországot igazából nem nagyon érintette, mert a finneknek elég gyorsan lezajlott 1918-ban a polgárháborújuk, a sajátjuk, és Finnország 1920. október 14-én írta alá békeszerződést a Szovjetunióval, és amit később 32-ben még egy meg nem támadási szerződéssel is megtoldottak. Gyakorlatilag a polgárháború után 1920-as megállapodásnak köszönhetően körülbelül 40 ezer baloldali szociáldemokrata, illetve finn kommunista került szovjet területre, Kuusinennel az élen, akinek még lesz szerepe, ugyebár a 39-es, 40-es téli háború során. És ezek után Finnország az gyakorlatilag hát pihent saját békés babérjain, elkezdődött a gazdasági felemelkedés, végrehajtották a társadalmi reformokat, méghozzá svéd mintát követve, magyarán szólva, hogyha úgy lehet jelképesen fogalmazni, a nemzeti saját irányultságú szocializmusokat svéd mintára a finnek már a 20-as évek végére megvalósították. Érdekes, hogy például finn területen a Vaino Tanner által vezetett szociáldemokrata párt az hol félig illegalitásba volt, hol pedig nyilvánvaló ellenzéket alkotott, viszont sohasem került komolyabb politikai szerephez, mert egyrészt emlékeztek még a finn polgárháborúnak a véres lefolyására, másrészt pedig az egész finn társadalom nem volt vevő erre az ötletre. Gyakorlatilag csak az ipari munkások körében tudtak maguknak valamilyen bázist teremteni, de hát az ipari munkások az Finnországnak a saját 4,5-5 milliós lakossága, ami akkor volt kb. 3,5-4 millió, az gyakorlatilag alig 4-5%-át tették ki.
Pedig Finnország földrajzilag egy eléggé nagy területen fekszik, mármint mondjuk négyzetkilométerben, egy igen, nagyjából Svédország méretű.
Igen, csak Finnország abban az időben erőteljesen agrárállam volt.
Vagyis iparral nem igazán rendelkezett.
Igen, leginkább csak olyan iparral rendelkezett, ami gyakorlatilag a hajózáshoz volt szükséges, illetve a minimális eszközök előállítása, amit később a mezőgazdaságban lehetett használni.
Most úgy így földrajzilag is el tudjuk helyezni, ez gyakorlatilag a sarkkörtől a leningrádi ladogatói öbölig tart ez az ország, úgy nagyjából?
Akkori határaim belül Finnország körülbelül 16-17 kilométerre Leningrádtól volt a határa, ami tárgyalássorozatot indított el svéd közvetítéssel, amelyektől a finnek elzárkóztak, illetve utána a németek is próbáltak közvetíteni, attól is elzárkóztak a finnek, amiből a szovjetek úgy ajánlották Finnországnak, hogy csináljanak egy sajátos terület cserét. Ezek a tárgyalások 38-39-ben zajlottak. Azaz felajánlották, hogy tolják el a határt még egy 15 kilométerrel, ugyebár Viborg irányába. Elnézést, hogy ezt a nevet használom a város nevébe, de ez eredetileg nem orosz, hanem svéd elnevezése a településnek, mert ez valamikor svéd erőd volt. Viszont ezek a tárgyalások gyakorlatilag dugába dőltek. Egyrészt a finnek makacsága, mert a finn kormány úgy állt hozzá, hogy ők bizony saját területből még területcsere égisze alatt sem hajlandóak lemondani semmiről. Viszont Finnországban hiába volt egy óriási társadalmi és gazdasági fellendülés. A problémát az alkotta, hogy annak ide, amikor 31. július 10-én Carl Gustav Mannerheim Finnországban megalakította a Nemzetvédelmi Ligát, ami gyakorlatilag a hadsereg fejlesztését tűzte ki célul. Komoly problémái adódtak neki a Finn Nemzeti Banknak, a vezetőjével Risto Rytinnek hívták az illetőt, aki nem értette, hogy miért kell Finnországnak háborús előkészületekkel foglalkoznia, vagy hadsereggel, mivel hogy Finnországnak úgymond a szomszédságában nincsenek ellenségei. Ennek köszönhetően a 30-as évek második felére, ez leginkább Kajander elnöksége alatt történt. Hát Kajander volt büszke arra, például 39. augusztusában, amikor megtartották a tartalékosok hadgyakorlatát, majdnem minden tartalékos saját polgári ruhájába vonult be, és a megdöbbent külföldi katonai megfigyelők füle hallatára Kajander azt mondta, hogy nálunk nincsenek rozsdásodó fegyverek a raktáron, nálunk nincsenek penészedő egyenruhák, viszont Finnországban az egyik legmagasabb az életszínvonal, meg nálunk a legjobb a közoktatás.
És a gazdasági válság az mennyiben érintette Finnországot? Illetve volt-e köze a finn-orosz konfliktushoz ilyen-olyan módon a gazdasági világválságnak?
Semmi köze nem volt hozzá, mert mint az elején is mondtam, Finnország agrárállam volt, és a gazdasági világválság elsősorban az ipari nagyhatalmakat érintette.
Miért támadták meg tulajdonképpen a szovjetek Finnországot?
Hát egyrészt gondolom, hogy ebbe közrejátszott az is, hogy nem sikerültek a tárgyalások a terület cserébe, másrészt pedig a szovjeteket felbiztatta, pontosabban így önelégülté tette a sikeres hadjárat Lengyelország ellen, meg ugyebár a 39 nyarán befejeződött hadműveletek Távol-Keleten, Nomonhánnál, vagy ami más néven úgy neveznek, hogy Halkingoli konfliktus, ahol a kvantum hadsereget, a japán hadseregcsoportot gyakorlatilag nagyon csúnyán elverték, és hát ebből felbátorodva úgy döntöttek, hogy akkor exportálják a világforradalmat most már Finnvidékre. Ehhez mellesleg még például ott a Kuszinen vezetésével meg is alakították Zelenogorszkban, azaz Leningrád alatt, egy kis vidéki városban az úgynevezett független finn népi kormányt, sőt, el is kezdték a karéliai finnekből felállítani egy lövészhadosztályt, amelyeket lengyel egyenruhával láttak el, és finn nemzeti jelzésekkel. Neki kellett volna Helsinkibe bevonulni a Vörös Hadsereggel együtt, mint a népi felszabadító finn Vörös Hadsereg alakulatának.
És gondolom, ezt nem vette be a gyomruk a finneknek már.
Finnországban a május 16-a az egy a vörös finnek fölött aratott győzelem napját úgy ünnepelték a finneknél, viszont amikor kitört a téli háború, a szociáldemokraták és nem a komintern és Moszkva párti kommunisták közül rengetegen önként jelentkeztek a finn hadseregbe. És ami érdekes, ezek után volt az, hogy Mannerheim töröltette ezt az ünnepnapot, úgy mondta azért, hogy Finnországba végre egyesült a nemzet. Magyarán szólva a finn baloldaliak inkább elsősorban finnek voltak, és csak utána baloldaliak, mintsem, hogy pártolták volna Moszkvának ezt a világforradalmi kísérletét.
Így a történelmi felvezető után?
Hát Finnországnak gyakorlatilag az volt a problémája, hogy az elővét harcokat közvetlenül a konfliktus kitörésének a pillanatában gyakorlatilag a karéliai földszoroson finn részről mindössze két hadosztály volt. Ez összesen 21.600 katonát jelent, akiknek mindössze 71 tábori lövegük volt, és 29 páncéltörő ágyújuk. Leginkább 37-es kis boforszok voltak. Velük szemben pedig ott volt a 7. szovjet hadsereg, ami 9 lövész hadosztályból állt, 5 harckocsizó dandárból. Ez, hát durván megmondom, ez 200.000 embert jelent, 1500 harckocsi és 900 ágyú mellett. Méghozzá, és erre is még rátérünk, hogy miért, körülbelül a 20-30 kilométeres sávot, ami a szovjet határtól a Mannerheim vonalig volt, ezt, amire eredetileg csak 2 napot szántak, ez gyakorlatilag majdnem november 30-án tört ki a háború, és csak december 3-án tudták elfoglalni, birtokba venni ezt a sávot. Ez a Uszi-Kirko, Valkjárvi és Rautó vonal, ami volt. Gyakorlatilag ez lehetőséget adott arra a finneknek, hogy mozgósítsák a tartalékosokat. Ez első vonalban ez 100-120 ezer embert jelentett, második vonalban pedig végül is, amikor már elkezdődtek a komolyabb harcok, az 250 ezer embert jelentett a finn oldalon. Viszont hozzá kell tenni, hogy az egész finn hadseregben volt kb. 30 harckocsi, 130 ágyú és 530, vagyis pontosan 130 repülőgép és 534 ágyú. Méghozzá az ágyuk többsége az még ilyen első világháborús darab volt.
Nem csak itt a karéliai földszorosban, amely a finnöböl és a ladogató közötti, illetve ilyen szárazföldi átjáró terület indult támadás, hanem az teljes finn-orosz határvonalon, amely testvérek között is egy 1000 kilométer, egészen a Barents-tengertől a Logatóig.
Igen, szóval gyakorlatilag magára, de a Karélia félszoros volt az elsődleges cél, hát mert ott vezetett a legrövidebb út Helsinki felé. Hogyha úgy vesszük, akkor a Vorosilov parancsnoksága alatt álló teljes háborúra szánt szovjet hadsereg csoport, ami volt, az 425.640 embert jelentett, 2876 ágyút és aknavetőt, 2289 harckocsit, 2446 repülőgépet. Ez volt legalábbis a harci létszám 1939. november 30-án.
Ez pedig a teljes finn arcvonalon, ami most itt a
igen, ez gyakorlatilag a teljes arcvonalon, ahol harcok voltak.
Ez a 2000 harckocsi, az rengeteg ám, meg az 1 millió...
Igen. Gyakorlatilag, igen, és hát gyakorlatilag ennek a háborúnak már itt kezdődik két mítosza, hogyha úgy vesszük. Mert hát az egyik mítosz az gondolom már mára meghalt, kifújt, hát ez ugyebár a Manilai incidens, ami úgymond a hivatalos ok volt a háború kirobbantására, ami 1939. november 26-án zajlott, és úgymond úgy szólt, hogy a finn oldalról tűz alá vette a tüzérség az egyik szovjet határőr állomást. Na hát 91-ben ez a mítosz totálisan kifújt, amikor nyilvánosságra hozták, hogy szovjet területről lőtték a szovjet határőr állomást.
Akkor ez
a baráti tűz egyik tipikus esete, igen, amelyeknek messze menő politikai következményei vannak.
Így van. Hát meg ugyanaz, ami a jól tudom, Kelet-Poroszországban is megesett a második világháború kitörésekor, amikor is német büntetőzászlójósok öltöztek lengyel egyenruhába, és megtámadták.
Igen, igen, a rádióadót, ami kiváltó oka volt a német beavatkozásnak. Igen, hát ismerünk a történet ellenből elég sok ilyen tipikus dolgot. És viszont érdekes, hogy a perestroikával akkor egy másik népszerű legenda jelent meg, ami a mai napig nagyon tartja magát, hogy úgymond, hát a nagy veszteségek a Vörös Hadseregnek az azó voltak, hogy meg ki volt az az idióta, aki télen mínusz 40 fokba akarta támadni a finneket, ráadásul a finnek tele voltak automata fegyverekkel, hát itt gondolunk ugyebár a szómiféle géppisztolyokra, igen, vagy igen. Mi egymásra. Igen, nem csak hát ez a legenda is kifúj, hogyha az ember jobban beleássa magát az anyagokban, mert például bárhogy is vesszük, az egy dolog, hogy egy finn hadosztályban 250 volt a géppisztolyok száma, viszont a létszámtábla szerint egy szakaszra egy géppisztoly jutott. Meg ugyancsak egy szakaszra egy rajgéppuska. Úgyhogy itt nem beszélhetünk arról, hogy hú, de nagyon ellettek volna látva a szegény finnek gyakorlatilag géppisztolyokkal. A másik pedig például, hogy nem a Karélia földszoros, hanem a többi front szakaszon, ott például nagyon sok finn alakulat úgy ment harcba, hogy a puskákhoz vagy egyáltalán nem volt lőszer, vagy pedig csak egy-egy töltőlécet kaptak, azaz 5 darab lőszert.
Akkor mégis, hogy tudták azt az eredményt produkálni a finnek, amit végül is produkáltak, bődületes veszteséget és ezt a hosszú elhúzódó háborút, ha ennyire nem voltak felszerelve?
Egyrészt, mint említettem, a társadalmi összefogás. Ebbe többek között egy óriási nagy baklövést lőtt a Vörös Hadsereg vezetése, abba, hogy elkezdték a civil létesítmények bombázását. Ezt, amit a finnek után a bombázások a békéért gúnyszóval emlegettek, és ott használtak például fürtös bombákat, azaz kazettás gyújtóbombákat, amiket, mivel hogy a szovjet propaganda világá kürtölte, hogy ők azért mennek, hogy a finn munkásoknak kenyeret adjanak, ezért szovjet kenyérkosaraknak, vagy pedig molotov bőség szarúinak nevezték a finnek ezeket a bombákat.
És innen ered a molotov koktél elnevezés is.
Az is a téli háborúból indul, arra is még egy kicsit áttérünk. A másik pedig a finnek maximálisan jó elemezték ki a tapasztalatokat, amit addigra az emberiség összegyűjtött különböző lokális háborúk tekintetében, sőt, rengeteg újítást vezettek be. Azon kívül például a társadalmi összefogásban, hát hozzá kell tenni, hogy a finn tartalékosok úgy vonultak harcba, hogy csak öveket, meg nemzeti kokárdákat kaptak, továbbá az összes pulóvert és prémbundát elkobozták az országba az üzletekből, hogy ezt kiküldjék a frontra. Ezen kívül pedig nemzetközi összefogásnak köszönhetően is fel tudták venni a harcot.
Akkor említhetnénk néhány szót a harcmodorukról ezeknek a csúnya finneknek, ha már itt tartunk.
Uh-huh. Hát egyrészt a finnek ugyebár tartották magukat a Mannerheim vonalnál, itt is volt egy legenda, hogy mennyire bevehetetlen volt a Mannerheim vonal, de hát hogyha jobban belenézünk, ez egy közepesen felszerelt védelmi öv volt, méghozzá ez is Mannerheimnek a magánkezdeményezésére készült. Ami érdekes, ezt a vonalat ő még annak idején a Cári Vezérkari Akadémiának nyújtotta be, 1913-ban. Csak utána megfordította a vonal terveit, és felépített Finnország. határainál. És hát itt is vannak eltérések, mert volt, hogy hú, hát mennyire bevehetetlen volt a Mannerheim vonal, ez az egyik ilyen legenda, de hát hogyha jobban belemegyünk, például Merezkov 350 bunkerről írt. Maga Mannerheim 66-ról, de ő erődítési pontokról beszélt, ami több bunker lehetett. Na most Kaufmann és Jurk a Fortress Europe könyvükben, ami kifejezetten a Mannerheim vonallal foglalkozott, ők úgy említik, hogy 150 géppuskás bunker volt, 8 tüzérségi bunker, 9 parancsnoki harcálláspont és 41 pedig fedezék, betonfedezék. Hogyha ezt kiegészítjük abba, hogy a háború kitörésének a pillanatában még földsáncokból is építette géppuskafészkeket, stb., akkor megkapjuk gyakorlatilag azt a számot, ami Merezkovnál is stimmel, illetve Mannerheimnél. Viszont nem lehet arról beszélni, hogy ez bevehetetlen lett volna a vonal, és erre még áttérünk.
Főleg, hogyha harckocsikkal is támadják ezt a bevehetetlennek hit vonalat.
Na hát igen. Van egy olyan, hogy hát a szovjetek nem készültek a téli háborúra. Ez nem igaz. Igenis készültek, és nagyon. Például a Pulkovói Obszervatóriumnak, ami időjárási jelzésekkel is foglalkozott, 100 évre visszamenőleg megnézték, hogy milyenek a természeti viszonyok Finnországban. És kiderült, hogy a leghidegebb hónapban, ami február, az átlag hőmérséklet mínusz 5 fok. Például a Karélia északi részén, ott pedig általában mínusz 7. Ők úgy számoltak, hogy ebbe az időszakban, amikor ők elkezdik az előrenyomulást, már befagynak a finn mocsarak, a tavak, stb., és ezért a harckocsikat tudják alkalmazni. Igen, ám, csak az első két hétben plusz hőmérsékletek voltak, ami hóviharra keveredett és esőzésekkel. Azaz felázott a talaj, és abba a csapdába sétált bele a Vörös Hadsereg, amiben később a németek Moszkva alatt. Azaz Sártengert kaptak. És ezután jöttek hirtelen az olyan fagyok, olyan erős teljes fagyok, amit 100 éve nem mértek Finnországba.
Akkor lényegében téltábornok ezúttal nem az oroszok oldalán harcolt.
100%-osan Mannerheimnek kedvezett.
Most elmegyünk egy kis zeneszünetre, és a továbbiakban a finn harcmodorral folytatjuk.
Egyedül ült a szürke fél homályban, halálos gond tartja hatalmában. Támadni kell, vagy várni, hogy ő támad. Csak gyorsan nem győz, úgy győzhet-e harcában. És a hó csak hull, megfagy a föld és a szív, és a hó csak hull, arcodra dermed a kín, és a hó csak hull, ez győz le, nem az ellenség, és a hó csak hull, beleve szállom és reménység. Forró nyár volt, hosszú útra mentek, trombita szólt, és harci dob berget. Büszke zászlók a szélben táncra keltek, nem tudhatták, vesztük be, menetelnek. És a hó csak hull, megfagy a föld és a szív, és a hó csak hull, arcodra dermed a kín, és a hó csak hull, ez győzne, nem az ellenség, és a hó csak hull, beleve szállom és reménység. Múlt az idő, a nyárból kétszer ősz lett, az őszből tél, a fény itt már nem győzhet. Megdermedt a táj, merre csak szemmel lát, hóle felfedi a halott hősök arcát. És a hó csak hull, megfagy a föld és a szív, és a hó csak hull, arcodra dermed a kín, és a hó csak hull, győz le, nem az ellenség, és a hó csak hú. és reménység.
Egyrészt az volt a probléma, hogy ugyebár már megemlítettük azt, hogy a finn társadalom leginkább a szovjet bombázásoknak köszönhetően, meg gyakorlatilag az alattomos támadásnak köszönhetően, meg ugyebár a hazug kommunista propagandának hála, sikerült azt a több évtizedes, hát jó másfél-két évtizedig tartó társadalmi ellentétet kiküszöbölni, hogy finn társadalom felsorakozott a úgymond már Mannerheim mögött, meg gyakorlatilag a háború mellett döntött. Nem szabad elfelejteni, hogy például a finn nők és asszonyok megteremtették a Lottákat, önkéntes segélyszervezetet, ami a katonáknak melegholmit vartak, kesztyüket, sapkákat, egyenruhákat, mi egymást, és helyettesítették a hátországban, mint az ipari létesítményekben, mint a mezőgazdaságban, mint például a légótalmi, meg tűzoltó szerveknél a frontra elindult férfiakat. Megint csak ugyebár a finnek a szovjet támadás után kiürítették a Mannerheim vonal előtti területeket, a településeket, és ez körülbelül egy jó 120-150 ezer finn civilt jelent, akik szépen szervezetten első felszólításra elhagyták az otthonaikat. Például a Vörös Hadsereg nem tudott a településeken megszállni, mert a finnek elárasztották az elhagyott településeket időzített aknákkal, magyarán szóval elaknásították az egész területet, ezért a Vörös Hadsereg hiába várta a melegszállás helyekre, kénytelen volt a rájuk jött nagy fagyokban kint éjszakázni a nyílt terepen. A másik pedig a finnek, mivel hogy átvették az addigi háborús tapasztalatokat, nagyon dinamikus a tisztek és vezetők kezdeményezésére épülő harcmodort választottak. Közvetlenül a csapatokhoz ilyen pároldalas brosúrák kerültek, amik a partizán háborúról szóltak, hogy hogyan kell azt végrehajtani, milyen legyen a csoportok felosztása. Azaz nem csak a frontvonalon tartották magukat, például a Mannerheim vonalnál vagy más helyeken, hanem igenis átmentek intenzív diverzáns meg partizán tevékenységbe a Vörös Hadsereg hátába, illetve a közvetlen hátországában. Itt például érdemes megemlíteni a híressé vált Sisszukat, ugyebár a síelő zászlóaljakat.
Vagy... Amit fehér halálnak hívtak az oroszok.
Igen. Vagy például meg lehet említeni a... Megpróbálom kibetűzni. Kaukopartiotoiti minta. ezek a úgynevezett a katonai hírszerzés beszivárgó egysége volt, ez egy zászló, ami 300-ból áll, gyakorlatilag alig 250-300 fővel, de ők igen komoly problémát okoztak a Vörös Hadseregnek a frontvonal mögötti közvetlen hátországában, mert kifejezetten vadásztak a szállítóoszlopokra, vadásztak a parancsnoki járművekre, a tábori kórházokra, szóval terrorba tartották a Vörös Hadsereg közvetlen front hátországát. Katonai felderítés mélységi egységeinek a parancsnokát, Ilmari Haukonent érdemes megemlíteni, nem csak azért, mert egy nagyon sikeres diverzáns parancsnok volt, hanem például ő volt a finn jégkorong szövetségnek az elnöke.
Akkor szép sportteljesítmény tartott végre a háborúra.
Szép sportteljesítmény. A másik, meg ne felejtsük el, hogy gyakorlatilag a finnek mozgósították az erdészeket, a prémvadászokat, sőt még a vadorzókat is, akikből önálló mesterlövész rajokat hoztak létre. Hogyha rádióhallgatók belelapoznak jobban az internetbe, akkor találkozhatnak a minden idők legeredményesebb mesterlövészenek kikiáltott Szima Heihának a nevével, aki igazoltan 542 ellenséges katonát lőtt ki. A kisöreg 2002-ben halt meg. Amúgy a szovjet később az orosz határ menti kis faluba élt, a háború után többi nem harcolt, kutyatenyésztéssel és vadászattal foglalkozott. Amikor kérdezték tőle, hogy hogy érte el ezt a hatalmas eredményt, azt mondta, hogy gyakorlás kérdése. És hogy miért ment el a téli háborúba harcolni, mondta azt, hogy hát nekem megmondták, hogy mit kell csinálni, én pedig hozzászoktam ahhoz, hogy mindent úgy csinálok, hogy az jó legyen. Szóval igazi törvénytisztelő, normális finn paraszti mentalitás, amiben nagyon beletört a Vörös Hadseregnek a foga.
Pedig így számolatok alapján valami elképesztő a fölényük, legalább 10-szeres.
Igen, meg a finnek csak a háború első hete után kezdtek el kapni közvetlenül nemzetközi segítséget. Ez is érdekes, hogy ebből a szempontból nagyon egységesen lépett fel Európa. Mellesleg például a finneknek nagyon gyenge volt a hadseregük, mert a háború kitörésének pillanatában, hogyha úgy vesszük, a tábori tüzérséghez 200 ezer darab lőszerük volt, a taraszkokhoz 70 ezer. Hogy ezt szemléljem nagyjából, hogy ez miről szól, a szovjet tüzérség egyedül csak a 2. finn hadosztálynak a sávjában egy nap alatt 200 ezer tüzérségi lövedéket pazarolt.
Nekik meg összesen volt annyi.
Annyi.
Aztán,
és az is érdekes, hogy a finnek például nem a tábori tüzérséget fejlesztették fel, amikor később jött a nemzetközi segélyszállítmányok, hanem például a 670 tüzérségi eszközből, amit vásároltak, abból 426 légvédelmi ágyú volt. Magyarán szólva, a finnek nagyon építettek a légvédelemre, mert az elsődleges ok egyrészt a minimális ipari kapacitás védelme, másrészt pedig a civil lakosság védelme volt. Például Helsinki első bombázásánál 91 civil halt meg. A nagyon komoly ok volt arra, hogy összefogjon a finn társadalom. Másrészt, ami érdekes, hogy a finn légierő olyan repülőgép típusokkal repült, amelyeket nyugaton alkalmatlannak tartották a modern háborúba vívott légiharchoz. Itt gondolok például a Fokker vadászgépekre, vagy például amit Amerikából kaptak, 44 darab Brewster Buffalo gépeket, vadászokat.
Így van, vagy a B-232-t, ami a... Ha jól tudom, az olasz héjának volt egy ilyen licenciált változata, amivel mi 20 darabban mentünk ki a keleti frontra 42-ben, és mind a 20 le is zuhant többek között Vilis Horthy Istvánnal együtt.
Igen.
Úgyhogy technikailag sem voltak egy nagy előnyben. Viszont ezzel szemben az oroszoknak addigra a bombázógépekből ez az Il-4-es, akkor a...
SB-k bombázók voltak, Il-4-esek voltak, gyakorlatilag a szovjet-finn háborúba bevetették az I-16-osokat, ami még abban az időben korszerű gépnek számított, I-153-asokat. Ez is egy érdekes dolog, hogy a finnek a legtöbb légi győzelmet nem szovjet vadászgépek ellen érték el,
hanem bombázók kötelék ellen.
Mert a szovjetek elkövették azt a hibát, hogy az esetek többségében a bombázó kötelékeket légi vadász fedezet nélkül küldték ki.
Így van, és a legénységük is volt olyan legénységi tag, akinek ez volt az első éles bevetése.
Többek között.
A bombázó pilótákról beszélek.
Igen, később egy kicsit változott a helyzet, amikor Távol-Keletről megint mozgósították a tűzoltó szerepre mindig alkalmas spanyolországi veteránokat, akik akkor éppenséggel még a japánokkal voltak elfoglalva 39 tavaszán és nyarán, előtte pedig Spanyolországba szereztek harci tapasztalatokat, de hát az már nem osztott, nem szorozott, mert a finn vadászgépek általában kerülték a vadászpárharcokat, és kifejezetten a bombázó kötelékekre álltak rá.
Van itt egy-egy visszaemlékezés szerint, nem egy finn vadászgép volt az, aki egy 9 bombázó repülőgép kötelékből lelőtt 6 darabot, és mint aki jól végezte dolgát, hazarepült. Viszont a pilóták kapcsán valamint már a korábban is megemlített nemzetközi segítség kapcsán. Milyen nemzetközi visszhangja volt ennek a téli háborúnak?
Hatalmas. Gyakorlatilag mindenki úgy tartotta, hogy ez gyakorlatilag a spanyol polgárháborúnak a folytatása. Ami érdekes, hogy például a spanyol polgárháborúban résztvevő Abraham Lincoln brigád, amelyik a köztársaságiak oldalán harcolt az olasz, a német kötelék csapatok ellen, illetve a spanyol nacionalisták ellen, teljes létszámban, akkorára már elhagyták Spanyolországot, és teljes létszámban jelentkeztek a finn oldalon.
Milyen országok küldtek expedíciós hadseregeket, ugyanis, mint említettük, ezt a furcsa háború időszakát, nem volt nyílt fegyveres konfliktus akkoriban Európában.
Hogyha úgy vesszük, a legtöbb önkéntes Svédország biztosította, az 8000 fővel volt, sőt ebből majd még megemlítek, egy incidens is volt, mert svédek nem csak önkénteseket küldtek, hanem a frontra kiküldték ugyebár a vezérkarból megfigyelő tiszteket, akik nagyon pórú jártak. 800 norvég és dán jelentkezett, és például itt 230 brit, 150 olasz és kisebb csoportokban más nemzetiségek is képviselték magát. Hát mint kuriózumot meg lehet említeni azt a 8 darab japánt, vagy a 1 darab jamaikai négert.
Voltak-e magyar vonatkozásai ennek,
hát,
a konfliktusnak?
Természetesen, ezt gondolom köztudott a rádióhallgatók számára is, hogy amikor a Szovjetunió megtámadta Finnországot, Magyarországon 25 ezer ember jelentkezett önkéntes szolgálatra. Ebből kiválogattak 5000-et, és a végén 346 fővel, Kémeri Nagy Imre főhadnagy úr vezetésével kerültek ki Finnországba, de már a háború utolsó stádiumában, úgyhogy a harcokban például a legtöbb helyen úgy írják, hogy nem vettek részt, egy határvonalat őriztek később, vagy például Szentgyörgyi Albertet érdemes megemlíteni, aki a Nobel-díját felajánlotta harcoló finnek javára. Sőt, a repülőgép pilóták között egy magyar hősi halottat is
megemlíthető.
Igen. Igen, a Békási hadnagy úrról van szó, aki eltűntnek nyilvánított volt, amikor Svédországból próbált repülőgéppel átrepülni ugyebár finn támaszpontra, és a finn Nobel fölött tűnt el. Hogy a finn vezérkar nagyon is jól ismerte a szovjet taktikát, már kezdve abban, hogy mert Mannerheim, ő valamikor cári tiszt volt a lovasságnál szolgált, meg a orosz-japán háborúban is kint volt a fronton, bár ott a nagyobb teljesítményt nem nyújtott.
Ez a csúzimai ütközet?
Nem, ez a Mandzsúriában zajló szárazföldi ütközetek, amik voltak, és azon kívül pedig ő a cári vezérkarnál a hírszerzésnél is dolgozott, 1906-1908 körül részt vett az úgynevezett kínai expedícióba, amelyikben még be is ugrott Japánba, hogy feltérképezze a helyi kikötőket, viszont ez egy hatalmas horderejű expedíció volt, nem csak a katonai hírszerzés számára az oroszoknál, hanem például földrajzi felfedezéseket is tett, és például többek között személyesen találkozott egyéb más érdekes és kor meghatározó emberrel Európában, például az expedíció során találkozott a 13. dalai lámával. Szegény finn hadsereg, mivel hogy megemlítették, hogy gyengén volt felszerelve, rengeteg rögtönzést alkalmaztak itt, akár aknák területén lehet beszélni, akár harcászat, megemlítettük a mesterlövész harcászatot, a beszivárgó egységeket, de például hát Molotov nevéhez fűződik ugyebár a Molotov koktél elnevezés is, akiről mindenkinek egy benzines palack jut eszébe, csak a finneknél ugyebár üzemanyag hiány miatt ez faszesszel töltötték fel, illetve festékiparban használt oldószerekkel, amiben szurkot vegyítettek, ami ugyebár tapadást biztosított. És hát ez volt az a válasz, ami finneknek, ahogy...
Igen, ez volt az alapja annak az urbán legendnek, hogy mikor elindult az offenzíva, a Népszövetségből megkérdezte valaki, hogy hát ugyan mit keresnek azok a harckocsik ott, és erre Molotov orosz külügyminiszter azt mondta, hogy de hát azok csak élelmiszert szállítanak a szegény finn népnek, és a finnek meg azt mondták, hogy oké, akkor mi Molotov koktéllal fogadjuk őket.
Igen, meg hát a szovjet propaganda arról beszélt, hogy ugyebár ez egy felszabadító háború, amit a finn munkásosztályért viselnek, és érdekes, hogy a finn újságokban, amikor napi hírek jöttek a frontról, meg volt említve, hogy ma ennyi és ennyi felszabadítót ejtettünk fogságba, újabb napon megint ennyi és ennyi felszabadítót. Azaz gyakorlatilag egy ilyen szójáték és szóvicc kerekedett ebből a finnek körébe. Még amit érdemes megemlíteni, ugyebár hát az értelmetlen ostromai a Mannerheim vonalnak, amit már megemlítettük, hogy nem is volt az annyira erős.
Összetudjuk-e hasonlítani hasonló vonalakkal, mondjuk a Maginó vonallal, esetleg a Sztálin vonallal?
Össze se tudjuk hasonlítani, mert gyakorlatilag a vonal építése be sem volt fejezve. Ami a finneket kiakasztotta, de végtelenül, hogy a Mannerheim vonal gyakorlatilag a legerősebb Szuma és Taipale környékén volt, és mit ad Isten, a Vörös Hadsereg éppen ezt ostromolta. Ezeket a védőveket, amelyek a legjobban voltak kiépítve. Hát például a Viborg felé vezető úton az még Szumma az épp képességgel oda tartozik, azt még meg lehet érteni, de a Taipale védelmi vonalat, hogy miért rohamozta és ostromolta a Vörös Hadsereg, azt már arra se a Vörös Hadsereg, se a finnek nem tudtak választ adni.
Hogy valósult meg ennek az egész orosz támadást vezetése? Már azért, mert eddig említettük ezt a Mannerheimet, aki a finnek oldalán parancsnok volt. Milyen parancsnokok voltak az oroszok oldalán?
A fő parancsnokok az gyakorlatilag Vorosilov volt és Timoshenko, a későbbi vezérkari főnök.
Így van. Vorosilovról még egy harckocsit is elneveztek, aki ő maga állítólag nem hitt a harckocsik jövőjében.
Igen, ez is egy urban legenda, de annyi az egész, például a KV-1-es harckocsit, a Klim Vorosilovot, azt ott vetették be. Hát azon kívül még rengeteg más harckocsit is. Például a T-28-as harckocsikat is ott vetették be a téli háború alatt, azok levizsgáztak, de mínuszban, ahogy mondani szokás. És például ott vetették be a lángszórós T-26-osokat, meg a T-130-asokat, az a kicsikét továbbfejlesztett verzió volt, illetve ott vetették be a T-26-osnak a távirányítós verzióit.
És mire szolgált ez a távirányítós?
Ugyanígy lángszórós harckocsi volt, egyszerűen arra szolgált, hogy gyakorlatilag a védelmi övet áttörni. Szögesdrótakadályokat, a harckocsi akasztókat, stb.
A finnek zsákmányoltak hadianyagot? Már csak azért, mert nekik legalább lett volna miből zsákmányolni.
Hát zsákmányoltak szép számmal, de hát mint ezt említettük, a harcok kezdetén mindössze 30 harckocsival rendelkeztek a finnek, és hozzá kell tenni, hogy ezek FT-17-es Renault tankok voltak még az első világháborúból.
És van itt egy páncélos ütközet is, amely, ha jól tudom, finn vereséggel végződött, amikor is ebből a néhány harckocsiból 6-ot kilőttek.
Igen, de ne felejtsük el, hogy gyakorlatilag ezzel az ütközettel bár elvesztették a finnek, de sikerült egy beékelődést felszámolniuk.
Továbbiakban még elmegyünk egy kis zeneszünetre, és a háború következményeiről, illetve érdekességeiről látunk még néhány szót.
Na, például, igen, visszatértünk a stúdióba, és folytatjuk ott, ahol abba hagytuk. Egyrészt a nemzetközi segítség, másrészt pedig a Mannerheim vonali értelmetlen ostroma. A nemzetközi segítség ugyebár érkezett a háború, de például a légierő 225 repülőgépet kapott a harcok alatt.
Kiktől kapta ezt?
Amerikaiaktól, angoloktól kapták, franciáktól, hollandoktól érkeztek gépek. Hát például 44 darab Brewster Buffalo-t kaptak az amerikaiaktól, amit már említettünk, az az egész a Hollala támaszponton lévő LLV 22-es vadászosztályhoz került, és az az érdekes, hogy ez például az egész vadászkülönítmény amerikaiakból, kanadaiakból, angolokból, dánokból, lengyelekből és spanyolokból állt. A lengyelek valószínűleg úgy kerültek a téli háborúba, hogy revansot akartak venni a Szovjetunió a 39-es hadüzet nélküli hadjáratért. A másik pedig ugyebár, hogyha megemlítettük Taipale ostromát a Mannerheim vonalon, például a Vörös Hadsereg vesztességi statisztikái beszélnek, hogy a 7. hadsereg 105 nap harc alatt 16.422 halottat vesztett, és 2037 eltűntnek nyilvánítottak, miközben gyakorlatilag a finnek vesztessége kb. 100 halottat és 300 eltűntnek nyilvánítottat, illetve sebesülőzik, hogyha fagyási sebesültet jelentett.
Hát ez itt a vesztességek közt is óriási az eltérés.
Ne felejtsük el, hogy 39-ben zajlott le a Szovjetunióban a vezérkar tisztogatása, és gyakorlatilag iszonyan passzív volt az egész Vörös Hadsereg vezetése, azaz nem mertek semmit sem lépni a direktívák és parancsok ellen, ami volt, hát ladog a tótól északra, amit a finnek is megjegyeztek, hogy a katlanba került szovjet csapatok meg se próbáltak kitörni, pedig éheztek, és nagyon sok volt a fagyási sérült. Pedig még maguk a finnek is mondták, hogy gyakorlatilag azon a frontszakaszon nekik is súlyos veszteségeik voltak, ez kb. 4297 halottat jelentett a finn részről, viszont a szovjetek egyedül 31.136 halottat, és több mint 63.000 sebesültet és fagyási sérültet vesztettek. Meg se próbáltak se kitörni a katlanból, se tovább menni.
Akkor ez is egy része volt ennek a szovjet katonai baklövésnek, amit...
Igen, ez 100%-osan az volt. Önkéntesekként volt, majdnem kihagytuk, hogyha a magyar vonatkozásokat említettük, 346 önkéntesen kívül még körülbelül 20 főre tehető fel azoknak a magyaroknak a száma, akik szervezetlenül, azaz saját kezdeményezésre jelentkeztek Finnországba. A magyar alakulatok később a Lappenrand határszakaszon háború végén végeztek határőr feladatokat, viszont 2002-ben Helsinkibe kiadtak egy téli háború emlékalbumot, amelyikben az egyik fotón áll egy 11-néhány finn katona, ez viszont egy front felvétel, és az van aláírva, hogy hát finn katonák a karéliai fronton. Igen, ám csak két katonán is ott lógott a mellén a felvidéki emlékérem.
És gondolom, hogy hát finn katonáknak nem nagyon osztogattak.
Igen, úgyhogy az a két illető a fotón valószínűleg magyarok, és ebből a szempontból megint egy urbán legendát sikerült cáfolni, miszerint magyarok nem vettek részt a harcokba.
Hogyan ért véget ez a fegyveres konfliktus? Mert itt gyakorlatilag egy ilyen állóháborúról is beszélhetünk, most itt kisebb-nagyobb
Igen, gyakorlatilag, is. Gyakorlatilag a szovjet részről ez a háború, hogyha úgy veszük, az egy pürosi győzelem volt, ami felír egy hatalmas vereséggel is. Sőt, gyakorlatilag hát európai katona jellemzők ezt annak is könyvelték el. Hát a oroszoknál gyakorlatilag csak az elit alakulatok tudtak valami kisebb, nagyobb eredményeket felmutatni. Itt gondolok például a Taipale ostrománál bevetett ejtőernyősökre, vagy például a katonai hírszerzésnek a síelő alakulataira, amelyik ugyanúgy átvették a finn harcászati módszereket. Például az egyik ilyen alakulatnál szolgált Vasily Margelov, aki utána az 50-es években úgy tartják a Oroszországban és a Szovjetunióban úgy tartották, hogy ő a modernkori szovjet ejtőernyős csapatok atya. Hát ő a téli háborúban egy síelő különítményt vezetett, és amikor rajta ütöttek egy parancsnoki harcállásponton, neki jelentették a katonái, hogy akiket itten nézéből legépuskáztunk, ezeknek furcsa egyenruha van. És akkor derült ki, hogy ezek svéd vezérkari tisztek. És azonnal kellett tűnni onnan, úgyhogy jelentésben ezt megemlítette, de a jelentést azt elég sokáig titkosították, mert ugyebár Svédország semleges volt a konfliktusban. És ez komoly nemzetközi bonyodalmakhoz vezetett volna. Hát akkor végül is, hogy miért kértek végül is a finnek békét? Ez is egy furcsa dolog, mert nem számítottak arra, hogy a Vörös Hadsereget le fogják győzni, ellenben például a decemberi finn ellentámadás mutatta azt, hogy igenis van erre esély, és a finnek várták a melegebb időszak beálltát, amikor ugyebár felengednek a tavak, a mocsarak, azaz dinamikus védelmet tudnak kialakítani azokon a szakaszokon, ahol a vörös hadsereg nem tudja alkalmazni a harckocsikat, illetve a nehéz haditechnikai eszközöket, és számítottak arra is például, hogy Franciaország és Nagy-Britannia elküldi az expedíciós hadtestet segítségül. Hát ebben magyarázható az is például, amikor Mannerheim összehozta a vezérkari tanácskozást, amelyiken Nyugkanen hadügyminiszter is részt vett. Mannerheim nagy meglepetésére a tábornokok több mint fele azt mondja, a háború folytatása mellett szavazott. Ellenben Mannerheim úgy mérte fel, hogy Finnország képtelen lesz tovább harcolni egy ilyen számbeli fölénnyel lévő ellenséggel, ezért végül is saját főparancsnoki jogával élve utasította a kormányt arra, hogy kezdjék el a béketárgyalásokat a szovjetekkel. Ami Finnország számára egy komoly területvesztességekkel járt.
Mégis mekkora területvesztességgel?
Hát gyakorlatilag a Karéliának, amit a szovjetek 38-ban követeltek, annak a dupláját vette el a Szovjetunió. Hankó szigetét azt kibérelték névlegesen, de hát bérleti díjat nem fizettek érte. Azt kapta meg a Szovjetunió Karéliából egy hatalmas darabot, amiből a finneknek kb. 150.000-200.000 embert kellett evakuálniuk, azaz gyakorlatilag Karéliában kb. 30-40.000 lakos maradt. És mindezeket az embereket ugyebár el kellett, biztosítani kellett az új lakhelyeket, a munkahelyeket, stb. Ami hatalmas érvágás volt egy olyan kis országnak, mint Finnország.
Békét azt március 12-én kötötték meg.
Igen.
És milyen békefeltételeket szabtak a terület megszállás mellett a finneknek. Most gondolok itt, hogy kellett esetleg valamilyen jóváltételt egyébként. Alakítottak egy bábkormányt a szovjetek.
Ez az érdekes, hogy a békekötés pillanatában az Zelenogorszkban ugyebár megemlítettük a kusziniéket, akik ott ültek, és várták, hogy mikor fogják őket Helsinkibe hívni, mint a új szabad kommunista finn kormányt. De a végén, amikor megjött a hír, hát például a telefonközpontos ember, az öreg idős úr, ő nyilatkozta, hogy valamelyik orosz dokumentumfilmben készítették vele, hogy ő mondta, hogy egyszer csak felhívták őket. Kagylóban meghallott a Kuszinent, aki azt mondta, hogy ezen a számon többet ne kapcsoljon senkit. Innentől kezdve tudta azt, hogy a finn szabad népi demokratikus kormányt a szovjet vezetés felszámolta és megszüntett.
Beszéljünk a veszteségekről.
Hát a veszteségek nagyon érdekesen alakultak, mert ugyebár, mint mondottam, 1940 márciusára a vörös hadsereg létszáma 760.578 katonát jelentett, és amit hozzá kell tenni, például megtörtént a hadifogoly csere is. Ebben az esetben mint a finn hadifoglyokat, mint a szovjet hadifoglyokkal szemben abszolút diplomatikus és nemzetközi háborús jog szintjén elfogadható bánásmód volt mindkét oldalról, ami ugyebár, mint tudjuk, a II. Világháború után nem volt elmondható, sem a során, sem utána nem volt elmondható egyik harcoló férről sem.
És azóta sem, lásd Guantanamo.
Hát, többek között. Hogyha úgy veszük, a finn veszteségek a háborúban 25.904 halott volt. De ez csak a hadsereget jelenti, a civil áldozatok száma nem volt benne feltüntetve. 43.557 sebesült és fagyási sérült, illetve lebetegedett, aki volt, és 1000 fogoly. Hát eléggé kerek szám, mert például a szovjet forrásokban 950-970 finn fogolyról beszélnek. A szovjet veszteségek ezzel szemben, hát ez egy érdekes lesz, meghalt, illetve belehalt a sérülésébe a katonai kórházakban 71.214 fő, kórházakban később még belehalt a betegségekbe és a fagyási sérülésekbe 16.292 fő, eltűntnek nyilvánítva, ez egy nagyon nagy szám, 39.369 fő, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ezek halottak, mint ami volt. Egészségügyi vesztesség 264.908 fő és 5.600 fogoly. Azaz csak a halottak száma 126.875 fő.
A 30.000 eltűnt, az valami elképesztő.
39.000, az magyar, majdnem 40.000 eltűnt.
Bocsánat, olyan, mint hogyha mondjuk egy magyar megyeszékhely eltűnne.
Hát én annak idején 2000 elején, 2001-2002-ben voltunk Mannerheim vonal környékén a Szentpétervári ilyen történelem hagyományápoló klubbal együtt feltárásokon, és ők mondták azt, hogy minden egyes kis, hát egyedül mi, amikor ott dolgoztunk egy hónapon keresztül, az azt jelenti, hogy kb. 216 dioxidulát találtunk.
Az ásatás során,
ez magyarán szólva, ezek a vörös vagy, volt 12 finn is, amit találtunk, és mondom, abból a 200-valahányból, de a többség az a vörös hadsereg katonáinak voltak a dioxidulái, akik eltűntnek nyilvánítottak voltak. Szóval el lehet képzelni, és ez a ásatási terület, amit mi dolgoztunk, ez körülbelül közvetlen a Mannerheim vonal mellett, még az a Taipale környéke, vagy pontosabban a Taipale előtt még bőven, az körülbelül Hát egy olyan 15 per 50 méteres terület volt. Úgyhogy el lehet képzelni, hogy mekkora veszteségek lehettek a rohamok során. A másik pedig megint csak magyar vonatkozás, például a Vécsei 36-os mintájú kézigránát, amit kaptak a finnek tőlünk. A gránátnak az a sajátossága, hogy amikor kemény felülettel ütközik, akkor robban. Most az ásatások során rengeteg ilyen kerül elő. És eléggé veszélyesek, ezek valószínűleg azért nem robbantak fel a vastag hótakaró miatt. És például ilyen sajátosságok is kerülnek elő, vagy például rohamsisakok között is akadt magyar. Ez a nemzetközi segítséget, ami illeti.
A továbbiakban még néhány szót említhetnénk a folytatólagos háborúról, ugyanis a téli háború befejeztével Finnország második világháborús szereplése nem ért véget, hanem 1941-ben a Barbarossa hadművelet után folytatódott tovább, és a Barbarossa hadművelet egyik nyílt célja volt, hogy a közvetlen front összekötetést hozzon létre a finnekkel, így létrehozva egy elég hosszú arcvonalat, ami gyakorlatilag a Murmanszk melletti Barrec tengertől egészen a Dnyeper vidékéig és a Fekete-tenger partjáig ért. Ebben a háborúban Finnország körülbelül 2 évet harcolt, 2 és felet, ugyanis a németek sztálingrádi veresége után jobbnak látták a béke megoldását keresni, és joggal félhettek az oroszoktól, ugyanis téli háborúban eléggé elpáholták őket. Ennek ellenére nem történt semmi olyan esemény, így a második világháború befejezésekor egyáltalán a 47-es békeszerződésben Finnország nevét megemlítették?
Azt hiszem, hogy nem igazán, mert Finnország az kitáncolta a második világháborúból, de gyakorlatilag 41-ben is, amikor gyakorlatilag hadat üzenett a Szovjetunió, elnézést fordítva történt, a Szovjetunió üzent hadat Finnországnak 41 júniusában, mivel hogy finn területet használtak a német bombázókötelékek és repülőgépek arra, hogy újra tankoljanak, illetve mint tranzitállomást, ahhoz, hogy átrepülve a Balti-tengeren már megint a német repülőtereken, vagy a Lengyelországban lévő repülőtereken landoljanak. Viszont a finnek meglehetősen passzívan harcoltak 41 és 43 között. Valószínűleg beérték avval, hogy visszaszerezték azokat a területeket, amit az 1940-es békediktátummal elvettek tőlük, és például többek között ennek is köszönhető az, hogy a német csapatok nem tudták bevenni Leningrádot. Mert északi szakaszán ott a finn hadsereg, amint elérte az 1939-es határvonalat, megállt.
Mert az egyik kedvenc szólógitárosom, aki Hitlerről írt egy számot, ő arra az egészre alapozta az egészet, meg egyébként Finnországban ennek nagy kultúrája van, ennek a német nemzeti szocialista vonalnak, érthető okokból, hogy a hivatalos finn történelem történész vélemény azt mondja, hogy Finnország nagyon jól tette, hogy a második világháborúban a németek oldalán lépett be a háborúra, utólag, bár akkor még nem lehetett tudni, hogy valójában a Szovjetunió meghagyja a területeket, amiket ők visszafoglalnak ez idő alatt.
Hát igen, meg a másik például ezért volt az, hogy finn területen a vörös hadsereg elég gyorsan kivonult. Egyrészt ennek megvoltak, hát egyik ilyen kérdés, hogy miért szokták feltenni a kérdést, hogy Sztálin miért nem alkalmazott semmilyen drasztikus megoldást a finnekkel szembe. Egyrészt azért, mert a finn hadsereg, amint kiszállt a háborúból, önerőből fegyverezte le a német expedíciós hadtestet, ami ott volt. A másik például az volt, hogy a vörös hadsereg vezetésében gyakorlatilag az összes eszénél lévő vörös parancsnok a vezérkarba ellene szavazott, hogy ott bármilyen hosszabb, rövidebb ideig maradjon a vörös hadsereg finn területen, mert még nagyon élénken miatt előttük ugyebár a finn harcászat, amit alkalmaztak a téli háború alatt. A téli háború alatt volt egy ilyen népszerű szóvicc a finnek körében. Ebben a háborúban a győzelem a nagy és erős Szovjetuniónak jutott. A megtisztelő hely ebben a diadalban a kicsi és gyenge Finnországé.
Hát ez jó is lesz végszónak. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Még egy dolog, a műsort megtalálhatjátok a letöltések rovatban, itt meghallgathatjátok, illetve ismétlésekként a műsorosságban előírt időpontok szerint. A következő héti viszonthallásra.
Viszonthallásra.
www.szentkoronaradio.com. A tiszta magyar hang.